Kedves testvéreim, az Úr Jézus nevében szeretettel köszöntlek titeket. A mai alkalommal az Úr Jézus megtérésre hívó szaváról, arról, hogy megtérésre hív és közösségre hív önmagával, és arról, hogy hitáltal hogyan lehetünk győztesek, erről szeretnék szólni. Tulajdonképpen a Jelenések könyvének a 7. leveléről, a laodiciai levéről szeretnék szólni a mai alkalommal. És kicsit most bajban vagyok, mert a készülésem során 15A5-ös oldalra írtam ki mindazt, amit szeretnék nektek elmondani, de hát ez lehetetlenség, képtelenség ezt befogadni. Úgyhogy kénytelen leszek sűríteni, illetve részben másként elmondani mindazt, amivel készültem, és megpróbálom a Jóisten segítségével a lényeget megragadni ebben az üzenetben. Előre bocsájtanám azt, hogy ez az üzenet feddő üzenet, semmi dicséretet nem tartalmaz, de Krisztus ugyanakkor kínálja a megoldást is. Ő maga adja a megoldást, és valódi, vele való élő közösségre hív bennünket. Még az elején, bevezetőben előre bocsájtanám azt, hogy a gyülekezetnek a hét, tehát a Jelenések könyvében a 7 levél 7 gyülekezetnek íródott, és ez elsősorban az egyháztörténelem 7 különböző korszakára vonatkozik. Ez nem jelenti azt, hogy minden egyes levél, minden egyes üzenete ne szólna mindenkor emberéhez is. Mert természetesen bármelyik levelet olvassuk, nekünk is szól. De a 7. levél az utolsó korszak hívőihez szól, azokhoz a hívőkhöz, akik Jézus második eljövetelét várják és erre készülnek, és Jézus őket, azaz minket szembesít ebben a levélben. Tehát ez az üzenet elsősorban nekünk szól. Ilyeneket olvashatunk, honnan lehet tudni, hogy itt különböző korszakokra vonatkozik, és nem csupán egy-egy gyülekezetnek szól ez a 7 levél. Például az 5. levélben ezt mondja az Úr Jézus a 3. fejezet 3. versében, hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzá. Tehát jelzi az eljövetelének a közelségét. A 6. levélben, 3. fejezet 11. versében ezt olvassuk, íme eljövök hamar. Figyeljük, eljövök, mint a tolvaj, eljövök hamar, mondja Jézus a következő korszak hívőinek. És a 7. levélben, amiről ma szó lesz, ezt mondja az Úr Jézus, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Itt van a küszöbön az Úr Jézus második eljövetele, de a szívünk ajtajánál is ott van az Úr Jézus az ő szent lelkével. Előbb ott kell befogadjuk ahhoz, hogy amikor eljön, akkor el tudjon vinni minket magával a mennyek országába. Tehát ezek a levelek jelzik, és benne ezek a szempontok, amiket kiemeltem, hogy itt korszakról korszakra mindig közelebb és közelebb kerültünk Jézus második eljöveteléhez. Hogyan mutatkozik be Jézus ebben a bevezetőben, ebben a levélben? Úgy mutatkozik be, mint igaz és hűséges tanú. Szeretném felolvasni akkor az egész laodiciai levelet. A laodiciai gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az Ámen, a hű, az igaz bizonyság. Az Isten teremtésének a kezdete, vagy az Isten teremtésének a fejedelme. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem forró. Vaj, ha hideg volnál, vagy forró. Így, mivel langyos vagy, sem hideg, sem forró, ki foglak téged vetni az én számból. Pontosítva olvastam föl, mert itt jövő idő van, nem arról van szó, hogy kivetlek a számból, az ige jövő időben hangzik el, ki foglak vetni az én számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a nyavajás, azaz beteg, és szegény, és vak, és mezítelen. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenséged rúdsága, és szemgyógyító írral, kenőccsel, kend meg a te szemedet, és láss. Akiket én szeretek, megfeddem, és megfenyítem, légy buzgó azért, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, s ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székemben üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Tehát Krisztus, mint igaz és hű tanú mutatkozik be, az Isten teremtésének a kútfője vagy fejedelme. Ő ismeri nem csak az egész szeremtett világot, hanem az ő gyermekeit is, titeket is, engemet is, ő az egész népét nagyon jól ismeri. Tudja, hogy éppen most milyen üzenetre van az Isten népének szüksége. Ő volt az, aki megteremtett minket édesanyánk méhében, ő volt az, aki drága vér által megváltott, és mind a mai napig ő az, aki a Szent Lelke által munkálja az üdvösségünket. Tehát ő hiteles. Egyedül ő hiteles, és hozzánk hűséges, és igaz tanú, akinek érdemes szóba állni az üzenetével. Testvéreim, mindenki másnak az állásfoglalása, szembesítése vagy egy kicsit részleges lesz, vagy torz lesz, tehát a valóságnak nem megfelelő, vagy hiányos lesz. És ki tudja még, milyen indítékok lehetnek mögötte, amikor valakit szembesítenek, hogy miért is szembesít az illető. De amikor Jézus Krisztus, aki soha bűnt nem követett el, az életét adta érted, aki szeret téged és az üdvösségedet munkálja, ő szembesíti a gyülekezetet, akkor azzal érdemes szóba állni. Egyedül azzal, legalább azzal, a saját üdvösségünk és mások üdvössége érdekében. Kedves testvéreim, amint mondtam, Krisztus önmagunkkal való szembesítése semmi dicséretet nem tartalmaz. Erre mondhatná valaki, hogy hát bocsánatot kérek, hát milyen pedagógus az Isten, hogy nem keresi meg bennünk azt a kicsi jót, és miért nem azzal kezdi, hogy abból a kicsi jóból kiindulva, mint a gyerekét, a szülő, vagy a tanítványt, a pedagógus egy kicsit terelgeti, és mind segíti őt, hogy mind jobbá és ügyesebbé váljon az életben. Erre is majd szeretnék válaszolni, de egyelőre csak maradjunk annyiban, hogy így próbálja a tudálékos ember a végtelenül bölcs Istent tanítani. Az a helyzet, hogy van olyan lelki állapot, testvéreim, ahol szükség van őszinte, egyenes beszédre. De ez még mindig nem lenne elég, szükség van arra kimondhatatlan szeretetre is, amellyel Krisztus van irántunk, aki az egy elveszettet is megkeresi, aki az életét odaadta értünk. Tehát az egyenes, őszinte beszéd. Szemtől szembe, a megváltóddal. És ugyanakkor az ő kimondhatatlan értékű szeretete irántad, amelyet már bizonyított. Ezért tudok hitelt adni Krisztus szavának, mert az ő szeretete, mint fedezet, ott van mögötte, az ő szavai mögött. És nem csak szembesít Krisztus önmagunkkal, hanem, amint említettem, rögtön azonnal az egyetlen legjobb megoldást kínálja fel nekünk. Az egyetlen legjobb megoldást, gyógyszert, orvosságot, segítséget nyújtja nekünk, maga Jézus Krisztus. Mi emberek rögtön rá tudunk mutatni egymás hibáira, de az a baj, hogy mi is hibázunk, és mi is bűnöket követünk el, és mezítelenségünk, jellemgyengeségeink rúdsága kilátszik. Hol itt látszik ki, hol ott? Az embereket figyelmeztetjük, mi se vagyunk különbek náluknál. Ez az igazság. Nem erről van szó, de Jézus Krisztus, ő büntelen volt. Jézus Krisztus, ha valamit mond, azt azért mondja, mert úgy van, és azért, mert szeret minket. Kedves testvéreim, szóba akarunk-e állni a saját üdvösségünk és mások üdvössége érdekében azzal az üzenettel, amivel a megváltónk szembesít minket önmagunkra nézve? Szóba akarunk-e állni? Kedves testvéreim, egyszer egy munkatársamat, aki igen közel áll hozzám, megkérdeztem, én nagyon jó hangulatban voltam, együtt utaztunk az autóval, szerencsére ő vezetett és nem én. Kérdeztem, hogy most mondd meg őszintén, néhány gyengeségemet vagy hibámat azért mondd el, mit látsz, hogy én min kéne változtassak. Azt gondoltam, hogy majd képes leszek végighallgatni azt a listát, amit felsorol. Kedves testvérek, amikor a harmadik hibámot mondta ki, akkor meg kellett kérjem szépen, hogy fejezze be, mert képtelen vagyok elviselni. Most akkor fel tudjuk fogni, hogy mit jelent szembesülni egy üzenettel, amit magunkra vonatkoztatunk. Igen ám, de hogyha ezt az üzenetet csak magunkra vonatkoztatjuk, és nem Krisztus ránk vonatkoztatja, illetve nekünk mondja, akkor tényleg nagy baj van. Akkor nincs értelme ezzel az üzenettel foglalkozni, mert nem azért jövünk a gyülekezetbe, hogy lelki kínokat éljünk át. Nincs erre szükségünk. De hogyha Krisztus mond nekünk valamit, és tényleg az nekünk szól, akkor azzal érdemes szóba állni, mert az a javunkat, az üdvösségünket munkája. Tehát akkor lássuk, hogy mi Jézus Krisztusnak az üzenete az ő advent váró népéhez, hozzád és hozzám. Így olvasom akkor a kiemelve azt a szakaszt, azt a feddést. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem forró, bár csak hideg volnál vagy forró. Így mivel langyos vagy, sem hideg, sem forró, ki foglak vetni az én számból. Mivel azt mondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a beteg, a szegény, és vak, és mezítelen. Tehát úgy vagyunk ezzel a felsorolással, testvéreim, hogy kettő is sok belőle. Nem? Ennyit mond nekünk az Úr Jézus. Ilyen nagy a baj, mindenki hárítana ilyenkor, nem? Hát bocsánat, ez nem rám vonatkozik. Azért mégis az Istennel valamilyen kapcsolatban vagyok. Mégiscsak olvasom a Bibliát, imádkozom. Próbálom tenni a jót. Miért vonatkozna ez rám? Az Úr Jézus viszont kivisz minket a pusztába, mint ahogy Izraelt is kivitte a pusztába, hogy a szívünkre beszéljen. Különböző helyzetekbe hoz, azért, hogy szóba álljunk ezzel az üzenettel. Mindent megtesz értünk, hogy ne hárítsunk, és ne legyünk önigazultak. Ehelyett legyünk megigazultak. Ne önigazultak, ne saját magunkat állítsuk, hogy nekünk az Istennel élő kapcsolatunk van, és mi méltók vagyunk a mennyre, hanem várjuk meg, hogy az Isten igazítson minket. Tegyen igazzá, és megtanítson arra, hogy a hitben győztesek legyünk. Ő ezen munkálkodik minden nap. Azt már pontosítottam itt a fedő üzenetben, hogy jövő időben hangzik el. Ha ebbe az állapotban marad az Isten népe, azaz Krisztus nélküli állapotba, mert hogy Krisztus az ajtón kívül áll és zörget, szeretne belépni az életünkbe. Ha ebbe az állapotban marad az Isten népe, és nem térünk meg, valójában nem lesz Krisztus az életünk és a mindenünk, nem leszünk vele élő közösségben, akkor kénytelen Krisztus ezt az ítéletet végrehajtani azokon, akik ezt nem veszik komolyan. Távol legyen ez tőlünk. Mit jelent az, hogy hideg? Azt gondolom, hogy azt mondja Jézus, hogy te se hideg nem vagy, sem forró nem vagy. Hát a hideg, hát a forróval kellene kezdeni, de most már a hideggel kezdtem a magyarázatot, akkor ennél maradok. Azt gondolom, hogy a hitetlen embert jelenti. Azt az embert, aki Isten nélkül él, teljes önzésben és teljes sötétségben, erkölcsi sötétségben. Nem azt jelenti, hogy nem lehetnek esetleg jó szándékai, nem azt akarom mondani. Hát itt ebben az esetben, ha Isten szemszegélyből nézzük, akkor ez ezt jelenti. De akkor mit jelent a forró? Azt gondolom, hogy az Isten iránti odaadó szeretetet jelenti. Ilyen volt a filadelfiai korszak. A hatodik levél, az ezt megelőző levél, a filadelfiai levél. És abban a következőt olvashatjuk, mert hogy az forró volt ott a népnek a szeretete, az Isten népének a szeretete Isten iránt. Tudom a te dolgaidat, íme adtam elődbe egy nyitott ajtót, melyet senki be nem zárhat, hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Megtartottad az én beszédemet. Az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Mondja a János apostol. Megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. 10. vers is így kezdődik, mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet. Tehát ez a korszak nagyon komolyan, ott voltak nagyon komoly elkötelezett hívők, akik az életüket odaadták Krisztusnak. És az meg is látszott rajtuk. És ez a korszak úgy szépen átment egy másikba, a végidőnek ebbe a korszakába, ahol hát ez a langyos magatartás jellemzi a gyülekezeteket. Most ezek után, Hogyha a hideg a hitetlen, az önző embert jelenti, a forró pedig az Isten parancsolatait megtartó embert, akkor mit jelenthet ez a langyos vagy? Bár lennél hideg, ugye még ennél is rosszabb, bizonyos értelemben. Nem azt mondtam, hogy minden szempontból rosszabb, csak bizonyos szempontból rosszabb. Hátrányosabb helyzet ez, mert már a megismert Isten szeretetével szembeni elutasítás magatartása ez. Nem arról van szó, hogy valaki nem ismerte meg saját hibáján kívül az Istent és a bűneiben él, hanem arról van szó, hogy megismerte az Isten szeretetét az Isten népe, találkozott vele, de továbbra is a bűnt választotta, és elutasította ezt a szeretetet. Erről van szó. Ezért bizonyos értelemben ez rosszabb, hátrányosabb magatartás és állapot. Kedves testvéreim, ki kell mondanunk azt, hogy Jézus Krisztus bizonyságtétele alapján a saját lelki állapotunkat illetően az önbecsapás állapotában vagyunk. Vannak, akik már megtértek, azok nincsenek, mert ez az üzenet szól az utolsó korszak keresztényeihez, vannak, akik megtértek már, rájuk ez nem vonatkozik. Mi mégis gazdagnak gondoljuk magunkat, mert így szól a szembesítés második szakasza. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a beteg, szegény, vak és mezítelen. Tehát nem csak gazdagnak gondoljuk magunkat, testvéreim, hanem ennek megszerzését önmagunknak tulajdonítjuk. Annyira, hogy már semmire nincs szükségünk. Azt gondolom, hogy ez a gazdagság elsősorban nem a jólétet jelenti. Nem a jólétet jelenti, mert hogy ez mindenkire vonatkozik. Márpedig elég kevés gazdag ember van az advent várók körébe. Biztos vannak azok is, de a többség nem gazdag ember. Tehát nem vonatkozhat ez a jólétre. Ez a gazdagság valami másra vonatkozik, és mindjárt látni fogjuk, hogy mire vonatkozik. Ha az egyház történelmet kutatjuk, azonnal fény derül arra, hogy ez a gazdagság a viszonylagosan jó Biblia ismeretre vonatkozhat. Ugyanis a sötét középkorban a Biblia el volt rejtve az emberek elől. Nem adták a nép kezébe a Szentírást. De az újkorban, a 19. század közepétől és a 20. század elejétől egészen napjainkig rendre olyan bibliatársulatok alakultak, amelyek lefordították különböző nyelvekre a Bibliát, és az emberek kezébe adták. Tehát viszonylagos Biblia ismeretre lehetett szert tenni. Nem beszélve arról, hogy a 19. század közepére a Dániel és a Jelenések könyve proféciái kezdtek valamelyest megnyílni az Isten népe előtt. Tehát egy világosság, egy gazdagság. És testvéreim, mi az a csapda, amiben belekerül az Isten népe? Ha már ismerem a bibliai proféciát, ha már ismerem a Bibliát, akkor én azt tudom, és az nekem elég. Ez a csapda, és ez a probléma. Igen, ám csak, hogy a Szentírás azt írja, hogy az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Tehát ezzel szóba kell álljunk, hogy valószínűleg ez a gazdagság, amit az Isten népe saját magának tulajdonít, ez a Biblia ismeret. Amiről azt gondolja, hogy ha az megvan, akkor az neki elég az üdvösségre. Kedves testvéreim, jól tudjuk, hogy nem elég, mert az üdvösség hitáltal van. És Krisztus valóban meg akarja tisztítani a szívünket, benne akar lakozni, szent lelke által, és alkalmassá akar tenni minket a mennyei életre. Itt erről van szó. Ez lenne a gazdagság, hogy egy alkalmazott Biblia ismeret, Krisztussal való élő közösség, az ige, a hit és a Szentlélek által. És a megszentelődés. Na, ez gazdagság. Teremjük a lélek gyümölcsét. A szeretetet ismeritek, a lélek gyümölcsét, most nem sorolom fel. De nem erről van szó. Nem erről van szó. Mi történik, amikor egy szerelmi kapcsolat kihűl, vagy csalódás éli az embert? Ez bizony visszaveti a kapcsolatot és mindent, ami ezzel együtt jár. Ha az Isten iránti szeretet kihűl a szívünkben, akkor Isten igéjének a tanulmányozása is lanyhulni fog, és Isten akaratának a követése bizony elmarad. A Jézus Krisztusról való tanúságtétel bizony elmarad. Aki megvall engemet az emberek előtt, azt én is megvallom az én mennyei atyám előtt. Aki megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom a mennyei atyám előtt. Ha az életünk nem hiteles, mert Krisztussal nincs élő közösségünk, hogyan tudnánk róla tanúságot tenni? Tehát az ember azt gondolja, hogy ha már valamit tud, akkor az már az övé, olyan, mintha már meg is valósította volna valamelyest. Tehát hangsúlyozom, hogy ez nem így van. Szükség van a helyes Biblia ismeretre. Önmagában azonban ez nem fogja megtisztítani a szívünket. Szükség van arra is, hogy befogadjuk az igét a Szentlélek által, meghalljunk önzésünk számára, és éljünk Krisztusnak. És az gazdagság. De a Biblia ismeret önmagában még nem gazdagság. Jézus szavai szerint mi nem gazdagok, hanem szegények és nyomorultak vagyunk, sőt betegek, vakok és mezítelenek. Tehát a helyes és szükséges Biblia ismeret, mert szükséges. A helyes Biblia ismeret nem azonos a gazdagsággal. Mit tanácsol nekünk Krisztus gyógyírként ebben a többszörösen hátrányos helyzetünkben? Krisztus tanácsol, Krisztus megfed, megtérésre hív, azért, hogy közösségbe kerüljünk vele, és azáltal, hogy közösségbe kerültünk vele, hitáltal győzni tudjuk. Minden gyengeségünk jellemhibánk fölött. Arra vágyik, ami megváltunk, hogy olyan közösségbe kerüljünk vele, hogy hitáltal és Szentlélek erejét igénybe véve akaratunkat tudjuk egyesíteni az ő akaratával, és győzni tudjunk minden bűn fölött. Tehát Krisztus egy bűn fölötti győzelmes életre hívott meg minket, hogy megtanítson hitáltal győzni, amiképpen ő is győzött, amikor itt élt közöttünk a földön. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdag légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látszodjon ki a te mezítelenséged rúdsága, és szemgyógyító írral kend meg a te szemedet, hogy láss. Az Isten igéje alapján azonosítható, hogy mit jelent a tűzben megpróbált arany. Pontosan azonosítható, hogy mit jelentenek a fehér ruhák. És az Isten igéje alapján az is kitűnik, hogy mit jelent a szemgyógyító ír vagy kenőcs. Kedves testvéreim, én most ezt a Biblia verset a végén szeretném megragadni. És a végétől haladnék előre, és nem fordítva, ahogy írva van. Elfogadom, hogy van ennek esetleg egy ilyen változata is, hogy a tűzben megpróbált arany az első, de most nézzük, hallgassuk meg ezt az érvelést, hogy mi történik, hogyha a végéről fogom meg az Isten igéjét a magyarázat tekintetében. Jézus azt mondja neked és nekem, hogy védj tőlem szemgyógyító írt vagy kenőcsöt, és kend meg a szemeidet, hogy láss. Na mi ez a szemgyógyító ír? Ezt olvasom a 119. Zsoltár 105. versében. Az én lábaimnak lámpása vagy szövétneke, a te igéd és ösvényeimnek világossága. Mi ad nekem világosságot, hogy ne botoljak meg? Hogy ne essek el, vagy ne térjek el az igaz útról? Az Isten igéje, a te igéd, az én lábaimnak a szövétneke, és az ösvényemnek a világossága. A helyes döntéseimhez az utat az Isten igéje világosítja meg, hogy ne tévedjek el, és ne botoljak meg az élet útján. Tehát a szemgyógyító ír, amitől az belátásom, vagy a belső látásom tisztul, nem más, mint az Isten igéje, a Biblia szerint. De testvéreim, hangsúlyozni szeretném, hogy ez nem általános Biblia ismeret. Hogy összefüggéseiben megismerem a Bibliát. Ez szükséges, ez csodálatos, ez szép. De ez még nem szemgyógyító ír. Szemgyógyító ír akkor lesz, amikor be is kenem vele a szememet, tehát amikor engedem, hogy Krisztus az igével megszólítson, és a Szent Lelke által rámutasson mindarra, amire szükségem van a gyógyulásom, az üdvösségem érdekében. Tehát szükséges, hogy meglássam a saját állapotomat az Isten igéjében. De hogy látom meg? Úgy, hogy belenézek az Isten törvényébe. Azt látom, hogy hoppá, hát én ehhez képest hol állok? De hogyha csak a saját állapotomat ismerem meg, akkor bajba kerülök, mert vagy önigazult leszek, vagy kezdek tagadni. Tehát tagadásba kezdek, vagy elcsüggedek. Szükségem van, hogy megismerjen a megváltómat is, Jézus Krisztust. Jézus Krisztushoz való kapcsolatomat. Hogy van nekem megváltom, hogy ő drága áron megváltott engemet, hogy szeret engem. Hogy nem vagyok elveszve, bízhatok benne. Ő ezért jött el erre a földre. Hogy engem megváltson, és téged megváltson, és üdvözítsen. Tehát egy csomó mindenre szükségem van, hogy helyesen alkalmazzam az Isten igéjét, hogy abból szemgyógyító ír lehessen. És szükségem van az Isten irántam való szeretetére is. Szükségem van, hogy Krisztus szeretetét láthassam, és az ő hatalmát, amely által át tud formálni, és szükséges, hogy ez bizalomra indítson engem iránta. Szükséges, hogy ez bizalomra indítson iránta. Enélkül az Isten igéje nem éri el a célját, csak akadémikus eszmefuttatás marad, vagy azt a célt szolgálja, hogy az Isten igéje által igazoljam önmaga. És erre semmi szükség nincs. Arra van szükség, hogy az Isten igéje átformáljon engem a Szentlélek által, hogy én engedjek neki, hogy én Krisztusnak átadjam a szívemet. Erre van szükség, erre való az Isten igéje. A másik véglet az, hogy csak Krisztust akarom látni, de olyan módon, hogy nem szembesülök a jellemével. Hogy ő kicsoda, és nem veszem észre ennek a fényében, hogy én ki vagyok. Hogy nem ismerem fel az elveszett voltomat, nem ismerem fel azt sem, hogy Krisztusban megmentett vagyok. Hanem csak úgy szemlélem Krisztusnak a csodáit, a tanítását, hogy milyen szép, úgy csak ugye a felszínen maradok, és így nem ismerem fel saját állapotomat, nem ismerem meg azt, hogy Krisztusban teljes volt a kegyelem és az igazság. Krisztus az Isten törvényének a legtökéletesebb visszatükröződése, sőt, ő maga az, aki az Isten törvényét adta, és be is töltötte azt. A szemgyógyító írja, be is kell kenni a szemet. A legjobb, hogyha Krisztus keni be, hiszen ő kínálja azt. Vegyük el tőle. Tehát az Isten igéjét alkalmazni is kell, nem csak ismerni. Ennek mélységeit csak is a Szentlélek tárhatja fel előttünk. Testvéreim, hadd tegyem hozzá, hogy szükségünk van ahhoz, hogy az Isten igéjének a mélységeit megismerjük, szükségünk van az elcsendesedésre. A feleségemmel évről évre elvonulunk 3 napra a szüleinknek a hétvégi házánál, Erdélyben. Teljesen elcsendesedjünk, és a Jóisten közelségébe kerüljünk. A Bibliát tanulmányozzuk, csendben imádkozunk, van egy közös imaóránk is, ami hangosan hangzik el, de az összes többi minden teljes csendbe történik. Csendben vagyunk. Csendben sétálunk, csendben étkezünk, és így tovább. És ha próbálunk az Úrral lenni, szükségünk van a csendre. Szükségünk van a csendre, hogy elmélkedni tudjunk. Hogy megértsük Krisztus szavait. És ebben a csendes lelki napokban az idén megkérdeztem az Úr Jézustól, amikor Ézsaiás könyve első fejezetét olvastam, ahol azt írja, hogy minden fej beteg és erőtelen, hogy vajon nekem is szükségem van a megtérésre? Istenem, tényleg, mutasd meg, hogy nekem, én is meg kell térjek? Ugye az ember úgy kicsit olyan nehezen áll szóba ezzel a kérdéssel, hogyha valaki azt gondolja magáról, hogy Krisztus útján jár, hogy talán neki is meg kell térni. És képzeljétek el, hogy attól kezdve, hogy én ezt a kérdést feltettem imádságban a bensőmben, a Szentlélek a laodiciai üzenetre irányította a figyelmemet. De nem véletlenül ma ez a téma. És olyan mélységeket láttam meg, vagy mutatott meg az Isten, hogy én ezen elcsodálkoztam. Hogy a csendben, a Szentlélek által az Isten igéje ilyen mélységeket tud fölhozni. És tudjátok, hogy mi a döbbenetes? Az a döbbenetes, hogy évekkel korábban én ezt már elmeséltem egyszer a gyülekezetbe, évekkel korábban szintén a csendes lelki napokon voltam a feleségemmel, ugyanazon a helyen. És a második nap reggelén arra ébredtem, hogy ezt álmodom. Hangot hallottam. Az íme az ajtó előtt állok és zörgetek. És hallottam a kopogtatást. Lehet, hogy te most megbotránkozol, amit mondok, lehet, hogy nem, mindegy, ez így történt. És annyira valósághű volt ez a kopogtatás és ez a hang, hogy én beleébredtem, mert már reggel volt, és a manzátról lejöttem, és megnéztem, hogy nem-e kopogtatott valaki, nem-e érkezett meg hozzánk, hogy én ezt így beálmodtam ennek következtében. De nem. Kinyitottam az ajtót, és senki nem állt ott. És ebből én megértettem, hogy a Jóisten szólt hozzá. És ugyanakkor el is szégyeltem magam, hogy Krisztus az ajtón kívül van. Én azt gondoltam, hogy hívő tanítványa vagyok. És tudjátok, mi a döbbenetes? Ez évekkel korábban volt. És a Szentlélek ismét több évvel később erre az üzenetre az idén ráirányította a figyelmemet. Testvéreim, létezik az, hogy mi évekig előszobáztatjuk a megváltónkat? aki meghalt értünk, aki drága áron megváltott minket, és aki szeret minket és üdvözíteni akar? Létezik az, hogy évekig előszobáztatjuk és nem engedjük a szívünkhöz közel? Azt mondja az Úr Jézus, akiket szeretek, megfeddem és megfenyítem, légy buzgó azért, és térj meg. Milyen jó, hogy így kezdődik az ige, hogy akiket szeretek. Akiket szeretek, azokat megfeddem és megfenyítem. Légy buzgó ezért, és térj meg. Megértjük, hogy a feddés és a fenyítés Krisztus irántunk való szeretetéből fakad. Ha nem lenne mögötte Krisztus értünk vállalt áldozata, akkor feddés és a fenyítés nem érne el a célját. De Isten a legjobb pedagógus. Na, itt adok választ az elején feltett kérdésre. Hát milyen a jó Isten, hogy nem talál valami jót bennünk, hogy azt megdicsérje, hanem csak feddő üzenetet küld. De Isten a legjobb pedagógus, mert Krisztus az életét adta a juhaiért, azért megbízhatok benne, hogy ő jobban tudja, hogy ebben a helyzetben nekem dicséretre van szükségem, biztatásra van szükségem, vagy feddő üzenetre van szükségem. Hadd döntse el ő. Van, amikor egy kisgyereknek biztatásra van szüksége. Akkor azt kell adni neki. Gedeon, meséltük, hogy a szombatiskola tanulmány átvételekor, hogy a legkisebb volt a Izrael nemzetségei közül, és a családban is a legkisebb. Isten akkor őt választotta ki. És bíztatta, hogy menj, szabadíts meg Izraelt a te erőddel, mert én küldelek téged. Akkor bíztatása volt szükség. Hát most álljunk szóba azzal, hogy hát most nem akar a jó Isten bíztatni, mert gazdagnak gondoljuk magunkat, és azt magunknak tulajdonítjuk. És azt mondjuk, hogy semmire nincs szükség. Tehát bocsánat, hogy ezt mondom, valószínűleg itt egy felfúvalkodottsággal állunk szemben, egy büszkeséggel, egy szellemi büszkeséggel, ami nem helyes Isten szín előtt is, amivel semmire nem fogunk menni az Isten szeretetének az elfogadása nélkül, csak hogyha megalázzuk a szívünket ő előtte. A Krisztus igazsága megsebez, de szeretete be is gyógyít. Megsebez, micsoda, hogy nyomorult vagyok, beteg vagyok, szegény vagyok, nem látok, vak vagyok, nem látom a saját helyzetemet, nem ismerem a megváltómat, és mezítelen, tehát még az erkölcsi problémáim is kilátszanak. És akkor ez az igazság, de ott van a szeretet, ami meg is gyógyít, mert Krisztus kínálja a megoldást a mi számunkra. Így szól az Úr Jézus, én oda szentelem magamat érettük, hogy ők is megszenteltek legyenek az igazság. Krisztus ma is oda szenteni magát, érted, a szentek szentjébe. Hogy te megszentelt legyél az igazságban. Mi az igazság? Az Isten igéje. Hogy te abban megszentelődjél. Hogy azzal komolyan szóba állj. Tehát az Úr Jézus megtérésre hív, újra és újra, légy buzgó azért és térj meg. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Azt mondja az Úr Jézus, én be akarok lépni a te életedbe. Közösséget akarok, bensőséges közösséget akarok veled. És át akarom alakítani a te belső világodat és életedet. És adok neked fehér ruhákat. Miért fehér ruhákat ír? Miért nem fehér ruhát? Azért testvéreim, ilyen egyszerű gyakorlati oknál fogva, mert alsó és felső ruházatról van szó, de ez ugyanazt a ruhát jelenti. Krisztusnak az igaz, szent életét. Krisztus az ő jellemének szépségét, az isteni természetet akarja nekünk adni, az isteni természet által a Szentlélek adományait és ajándékait, hogy felismerjen, amikor ránk néz, felismerje a saját jellemvonásainak a szépségét bennünk. Ezt akarja Krisztus nekünk adni. A hatalmas ember, a hatalomra törő önző ember a másikot lenyomja, eltaszítja, és saját magát kiemeli. Az Isten nem ilyen. Az Isten magához fölemel, megtisztít, és önmagához méltóvá akar tenni bennünket. Az Úr Jézus azon munkálkodik, hogy a feddés és a fenyítés révén bevigyen minket a megpróbáltatások tüzébe, és megtisztulva hozzon ki onnan bennünket. Mikor azt mondja, hogy megfeddem és megfenyítem, légy buzgó azért és térj meg, akkor megenged megpróbáltatásokat, nehézségeket, szenvedéseket az életünkben, azért, hogy legyen tűzben megpróbált aranyunk. Tehát a fehér ruha az Krisztusnak a jellemének a szépsége, a megigazulás és a megszentelődés állapota, a tűzben megpróbált arany az Isten igéje szerint nem más, mint a hit. Péter apostol első levele, első fejezet, 7. verse alapján hogy a ti hitetek, amely becsesebb a tűzben megpróbált aranynál, írja az apostol. Tehát a tűzben megpróbált arany a hit, az élő hit, és még kiegészíteném azzal, hogy a szeretet által munkálkodó hitről van itt szó. Nem holt cselekedetekről, de hogyha nem engedjük, hogy Krisztus bekenje a szemünket, a szemgyógyító írral, hogy meglássuk őt, önmagunkat, saját állapotunkat, és arra, hogy mire hívott el minket, hogyha nem részesülünk az isteni természetben, és nem engedjük, hogy Krisztus eltakarja a mi jellemünknek a rutságát, akkor hogyan várjuk el azt, hogy legyen tűzben megpróbált aranyunk? Hát addig hol cselekedeteink lesznek? Tesszük a jót, és közben saját magunkat fölmagasztaljuk. Megveregetjük a saját vállunkat. Hát erről van szó. De amikor átadtuk a szívünket Krisztusnak, és teljesen a Szentlélek lakozik bennünk, és nekünk abban telik örömünk, hogy az Isten akaratát teljesítsük, és Istennek adjuk a dicsőséget, akkor azok a cselekedetek már nem volt cselekedetek lesznek, hanem Istennek tetsző cselekedetek. Ezért ragadtam meg a Biblia verset a végénél. Ebben az esetben már ezek a cselekedetek nem az önzésünket, nem az önfelmagasztalásunkat fogják szolgálni, hanem Krisztus tanácsára, Krisztus lelkével együtt fognak végbe menni. Testvéreim, az ilyen tettekre és az ilyen tanúságtételre szomjazik ez a világ. Amíg ezt Krisztus nem tudja kimunkálni bennünk, addig nem lehetünk igazán a világ világossága. Ameddig szavainkból és cselekedeteinkből kilátszik mezítelenségünk rútsága, jellemhibáink meglátszanak, előjönnek az indulataink, előjön a sértődésünk, és bebizonyosodnak a tisztátalanságaink, addig a szeretet által munkálkodó hitről nem is beszélhetünk. Ezért az első a szemgyógyító ír, a második a fehér ruha Krisztustól, a harmadik ajándék a tűzben megpróbált arany. Krisztus jellemének szép tulajdonságait kínálja fel nekünk, az ő igéje és a Szentlélek által, hogy valóban meglátszódjék rajtunk, hogy mi Jézus tanítványai vagyunk, hogy mi Jézushoz tartozunk. Kedves testvéreim, szívből kívánom azt, hogy a laodiciai üzenet által az Úr Jézus meg tudjon szólítani mindannyiunkat. Engemet is, titeket is. Hogy ne az önbecsapás állapotában legyünk, ne az önfelmagasztalás állapotában legyünk, hogy ilyen vagy olyan Biblia ismeretünk van, hanem valóban megalázzuk magunkat Isten színe előtt, hogy fel tudjon használni minket az ő művében, az ő dicsőségére, és az emberek szolgálatára, üdvösségére. Amen.